Ez itt a címlap, amelyben arról fogunk beszélni, hogy mi számít 2026-ban jobban, a pénztárca vagy a biztonság? Hogyan hat a háború és a migráció kérdése a választásra? Lehet-e ma nyugatossággal kampányolni? Vendégem Bíró Nagy András, a Policy Solutions vezetője, én Benyó Rita vagyok, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Az uniós csúcson, amikor kiállt a rengeteg újságíró elé Orbán Viktor, akkor arról beszélt, hogy az elkövetkező időszak legfontosabb kérdése a biztonság lesz. És aztán beszélt arról, hogy a magyar kampánynak is az egyik legfontosabb kérdése a biztonság lesz. Mi látszik az elmúlt időszak trendjeiből? Mennyire fontos ma még a magyar választónak a háború vagy a migráció kérdése, amivel már egy-egy választást egyébként korábban meg tudott nyerni a Fidesz?
A biztonság kérdése nem csak Magyarországon, hanem tényleg egész Európában egy fontos kérdés. Az más kérdés, hogy milyen szemüvegen keresztül tálalja az adott politikus a saját közvéleménye számára. Mi az uniós csúcsok kapcsán, ahol miről most így kezdetként rögtön szó is volt, rendszerint Orbán Viktor szemüvegén keresztül tájékozódunk, vagy azt mondanám, hogy a legtöbb magyar sajtótermék is leginkább abban az interpretációban számol be az eseményekről, amit a miniszterelnöktől hallhatunk, és nem feltétlenül kerül hasonló súllyal be a magyar közbeszédbe arról, hogy egyébként az adott kérdéseknek milyen az európai interpretációja, vagy mi a hangulat ezek közül a kérdések közül. Tehát így kerül például egy olyan tálalás alá a védelempolitika kérdése, hogy Európa háborúba készülődik, holott egy másik lehetséges értelmezése, és ez a gyakoribb természetesen, akár Nyugat-Európában, akár Kelet-Európa más részein, hogy valójában arról van szó, hogy van egy olyan megváltozott biztonságpolitikai helyzet, amelyben az Egyesült Államokra is egyre kevésbé számíthat Európa. Tehát nem csak az van, hogy van a szomszédban egy háború, hanem van egy ilyen megingott transatlanti együttműködés, amiben a természetes reakciója Európának az, hogy a saját védelmi képességeit elkezdi erősíteni. És ha már csak erről szó van, hogy például hogyan védekezzen Európa mondjuk a drón akciók ellen, amiről az elmúlt hetekben azért lehetett hallani a hírekben, akkor már ez is nagyon könnyen egyfajta torzításon keresztül úgy értelmeződhet a hazai belpolitikában, hogy ez már valamiféle háborús készülődésnek az előszele. Tehát ezért is mondom, hogy óvatosan kell bánni azzal, amikor politikusoknak az értelmezésén keresztül tekintünk arra, hogy valójában mi is történik egy-egy ilyen uniós csúcson. Összességében azt tudom mondani, hogy a biztonság az mindig is döntő tényező volt, de hát nem csak fizikai és háborúval kapcsolatos biztonságpolitikai értelemben vett biztonság létezik, hanem természetesen a megélhetés kérdése kapcsán, vagy a állam működőképessége kapcsán létezik egyfajta szociális biztonság is, vagy a megélhetés a mindennapoknak a biztonsága is. Az igazán veszélyes kombó természetesen az, amikor ez a kettő összekapcsolódik, és hogyha egy konkrét példát erre kell mondani, amikor ez összekapcsolódott és döntő jelentősége volt, az pont az előző magyar választási kampány 2022, amikor ugye a magyar választásokra néhány héttel az orosz-ukrán háború kitörése után került sor, és ott bizony a biztonságpolitikai értelemben vett félelemérzet összekapcsolódott a gazdasági félelmekkel, azzal, hogy nem tudta a legtöbb ember, még szerintem a politikai vezetők sem, hogy pontosan milyen gazdasági vagy pénzügyi következményekkel járhat egy konfliktus a szomszédságunkban, és ezért, ha ez a kettő összekapcsolódik, az az igazán toxikus mix.
Látszik-e, hogy ezt a toxikus mixet sikerül-e létrehozni a Fidesz kampánygépezetnek, például az ukrán uniós csatlakozás kérdésével?
2022 azért egy nagyon más helyzet volt, tehát ott tényleg az volt, hogy frissen kitört egy háború a szomszédban, és tényleg kézzel volt tapintható a magyar közéletben is, a magyar közvéleményben is az a fajta félelem, hogy ennek a gazdasági következményeit nyilván nem akarja megfizetni az átlag magyar állampolgár, és főleg nem szeretne belesodródni a háborúba. Ezután a pillanat után most eltelt 3,5 év, és a mi kutatásaink az elmúlt években, amelyeket a Policy Solutions-nél készítettünk, azt mutatta, hogy ez egy lassú eróziónak indult, tehát itt tapasztaltunk egyfajta kopást abban, hogy mennyire működnek a háborúval kapcsolatos egyrészt fenyegetések, a félelemérzetnek a csúcsra járatása, és hogy összességében mennyire lehet mondjuk a magyarországi problémákról áthárítani a felelősséget. Például az EU-ra, például magára a háborúra, és mennyire tudja megúszni azt az Orbán kormány, hogy mondjuk az inflációért, vagy a gazdasági növekedés elmaradásáért saját maga kell, hogy vállalja a felelősséget. Az utóbbi időszakban mi azt láttuk, hogy az Orbán kormányt már elkezdték jobban felelősnek tartani a saját kompetenciáért, és kevésbé működött ez a Brüsszel hibáztatás, és kevésbé működött az is, hogy a háborúra mutogatva lehet megindokolni, hogy miért van olyan helyzetben a magyar gazdaság, és az embereknek a mindennapokban miért kell olyan problémákkal küzdeniük, mint amikkel az elmúlt 3,5 évben, amikor ugye a gazdasági növekedés gyakorlatilag elmaradt az országban, küzdeniük kellett.
Ugye az unióval való vitákat, azokat, ha már azzal kezdted, hogy valóban Orbán Viktor szemüvegén keresztül látjuk, akkor ő úgy is interpretálja, minthogyha ez egy szuverenitási kérdés lenne, és minthogyha minden csatát ő azért vívna meg, hogy nekünk, magyaroknak aztán a szabadság jogaink és a szabad döntéshez való jogaink jobban megmaradjanak. Lehet, hogy felmerül a választóban, hogy na de a többi 26 tagország, illetve nekik a vezetői nem akarják-e megvédeni a szuverenitásukat. Mennyire valóság az, hogy itt létrejön egy ilyen nagy uniós massza, amiben mindenki feloldódik, mínusz Magyarország, és hogy Magyarország az egyetlen, aki látja, hogy a szuverenitása forog kockán.
Tehát pontosan az ilyen narratívák azok, amelyek kizárólag a hazai belpolitikai fogyasztásra szánt dolgok, és amelyeket a magyar kormánypárt ad egyfajta mankóként, főleg a saját szavazói számára. Tehát ahol igazából működik ez a szuverenitás féltő retorika, akik igazán vevőek erre, azok a saját szavazóik. De hogyha ez az EU-val kapcsolatban merül föl, akkor sem lehet azt mondani, hogy ez mondjuk minden fideszes szavazóra igaz lenne, amit én most elmondtam. Tehát összességében még a mai napig is igaz az, hogy a fideszes szavazóknak a többsége maradna az Európai Unióban, és amikor azt a kérdést föltesszük, hogy több vagy kevesebb Európát szeretnénk, hogy nemzeti szuverenitás, vagy pedig mélyebb Európa, akkor is azt találjuk, hogy ugyan többen vannak a szuverenisták a Fidesz táborában, mint a mondjuk úgy igazi európaiak, tehát akik nem csak szeretnének belenni az EU-ban, hanem azt is gondolják, hogy például európai szinten kellene, hogy szülessenek döntések, és hogy legyenek kompetenciák is az uniós intézményeknél. Tehát többen vannak, de azt tapasztaljuk, hogy még minden harmadik fideszes, akár egy ilyen európai integráció mélyítése irányában is nyitott, hogyha gondolkodását tekintjük, vagy általában véve nézzük a véleményét Európáról. Tehát ez a retorika sem egy ilyen 100%-os érvényességű a fideszes táborban. Én általánosságban is azt hangsúlyoznám, hogy a fideszes szavazók leginkább nem a külpolitikai irányultságok miatt, tehát a Fidesz politikájának a külpolitikai irányultsága miatt szavaznak a Fideszre, hanem sok esetben inkább annak ellenére.
Ez ugye azért meglepő némileg, mert hogyha az elmúlt évek Orbáni politikáját nézzük, és meghallgatjuk az elemzőket, akkor pont azt halljuk, hogy külpolitika fókuszú lett, hogy sokkal inkább egészen Magyar Péter megjelenéséig, sőt, még utána is egy 3/4 évig nehezen talált vissza a belpolitikába Orbán Viktor. Ez nem ellentmondás?
Nem, tehát az egy dolog, hogy mi hajtja a Fidesz támogatottságát, tehát mik a fő motivációs tényezők a Fidesz szavazóinál, tehát mik mondjuk a legnépszerűbb politikái, vagy mik azok a dolgok, amelyeket fideszes szavazók elsőként mondanak előnyként, hogy miért szeretik azt, hogy egy Fidesz kormány van, és ezekben igazából a külpolitikai ügyek, vagy mondjuk egy Brüsszellel folytatott szabadságharc, amit szokta interpretálni, ugye Orbán Viktor, ezek nincsenek az első dolgok között. Ami egyébként egy ilyen külpolitikai fókuszból egyáltalán egy top 5-ös témaként a Fidesz táborán belül fölépült, az pont a háborúval kapcsolatos úgynevezett békepárti pozíció. Tehát ez tény, hogy ez sikerült az elmúlt 3 évben olyan fontosságú ügynek föltenni, hogy a külpolitikai dolgok közül ez az egyetlen egyébként, ami ilyen kiemelt prioritású. Tehát akár a Donald Trumpos barátság, vagy a Brüsszellel folytatott harcok, azok nincsenek ezen a fontossági szinten, mint ahogy a háborúval kapcsolatos fideszes politikát értékelik az emberek. Viszont a fideszesek se ezeket az ügyeket mondják. Még a háború sem az elsők között van, hanem mondjuk egy konzervatív családpolitika sokkal inkább találkozik a Fidesz szavazóinak az értékvilágával, vagy azokkal az ügyekkel, amelyeket ők azt mondják, hogy ez a Fidesz politikájából kiemelendő és a leginkább népszerű. Amikor mi erről idén csináltunk egy átfogó kutatást, hogy az elmúlt 15 évből melyek a legsikeresebb fideszes politikák, akkor a fideszes táboron belül első helyen a családpolitika és a családtámogatási rendszer végzett. Tehát pont akkor, amikor egyébként az anyák adókedvezményéről van szó, akkor játszik a Fidesz azon a pályán, ami neki a leginkább kedvező pálya. Ezért mondom, hogy lehet, hogy érdemes egy kicsit szétszálazni, hogy miből is fakad valójában a támogatottság. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a szuverenitás féltés és a nemzeti büszkeségre, nacionalizmusra való rájátszás is egy létező tényező, de vannak ennél sokkal jobban működő fideszes fegyverek, és ebből ez az egyik a családpolitika.
Akkor vajon mi az oka annak, hogy valóban azért a magyar miniszterelnök hosszú éveken át sokkal inkább a külpolitikai terepen mozgott, és azért most is, hogyha igazán elemében látjuk, azok pontosan az ilyen uniós csúcsok.
Igen, tehát valóban volt egy-két év, amikor azt lehetett érezni, hogy ő abban érzi most már talán leginkább a szellemi kihívást. Uh-huh. Tehát én azt is mondanám, hogy hogy a viszonylagos alternatíva hiánya Magyarországon nem volt erős, egyértelmű kihívó. Ha volt is kihívó, akkor az egy ilyen hatpárti, egy kicsit nehezen összeálló, egymás sem túlságosan szerető ellenzéki szereplőkből összeálló egység volt. Igazából nem volt olyan párt, amely még akár csak a 30%-ot is elérte volna az azt megelőző, nem tudom én, évtizedben. Tehát tényleg azt lehetett mondani, hogy talán belpolitikai szinten egy kicsit volt egyfajta elkényelmesedés, talán volt egy kicsit az, hogy ebben a belpolitikai szituációban a Fidesz annyira biztosnak érezte a pozícióját, hogy Orbán Viktor számára az ambíció szintje az inkább oda került, hogy próbáljon európai szinten is meghatározó politikus lenni, próbáljon európai szinten a hasonló beállítottságú politikusokból szövetséget építeni, ez volt, ami aztán később a patrióták formájában testet öltött 2024-ben, próbáljon akár a transatlanti viszonyban valami olyan kapcsolatot kiépíteni, amely nem csak a vezető politikusok szintjén van, hanem látjuk, hogy akár az agytröztök szintjén, vagy akár a média személyiségek szintjén is tud lenni. Tehát, hogy volt egy nagyon hangsúlyos magyar befolyásépítés nemzetközileg, erről a political capiteles kollégák szoktak gyakran tanulmányokat is gyártani, hogy ez pontosan hogyan zajlott az elmúlt években, és azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog volt akkoriban Orbán Viktor számára, hogy az igazi motivációt, intellektuális kihívást ebben érezte meg is. Valóban van egy visszarendeződés, ugyanis Orbán Viktor és a Fidesz általában véve nem úszhatja meg, hogy arra a belpolitikai kihívásra reagáljon, amely a Tisza párt megerősödésével előállt Magyarországon, és természetesen ezáltal olyan problémák is kerültek a középpontba, amire valamilyen megoldást vagy reakciót adni kellett, és ez pedig az állam működő képességével és a mindennapi nehézségekkel kapcsolatos problémák, amelyek azt hiszem, hogy 2024-25-ben sokkal inkább a politikai napirend meghatározó témái lettek, mint az azt megelőző években, holott az akkori ellenzék is próbálkozott ezekkel.
Erről mindjárt beszélünk, csak még maradjunk egy kicsit az uniós terepen, hogy közben meg... Ha nem az elsők között van a szuverenitás kérdése és az unióval való viták kérdése, akkor mi az oka annak, hogy miközben nagyon sok pénz forog a kockán, egy millimétert sem enged Orbán Viktor az unióval való vitából, hogy úgy tűnik, hogy semennyire sem kompromisszumkész, miközben egy csomó pénzt kapna, hogyha akár a választóknak nem is annyira fontos, vagy nem is annyira elmagyarázható dolgokban egy picit enged.
Hát azért, mert talán már annyi politikai tőkét investált abba a pozícióba, ami arról szól, hogy ő a brüsszeli establishmenttel szembeni harcos, aki el akarja foglalni Brüsszelt, és egy teljesen más pályára akarja állítani az uniós politikát, hogy ez egy hatalmas arcvesztés lenne most már politikailag, azt gondolom, ebben egy fordulatot csinálni. Tehát odáig lovalta magát ezekben a kérdésekben, a brüsszelezésben, Orbán Viktor, hogy innentől kezdve még egy olyan típusú megállapodás, ami arról szólna, hogy az uniós pénzekhez való hozzáférés érdekében legalább néhány antikorrupciós intézkedést, vagy a demokrácia minőségével kapcsolatos intézkedést hozzon tető alá, még a szándék is, még az elbábozásnak a szándéka is hiányzik most már az utóbbi egy-két évben a Fidesz politikájából.
Korábban volt azért ilyen ide-oda táncolása.
Abszolút volt, sőt, még olyan is volt, hogy bizonyos kérdésekben tényleg akkor kis kompromisszum, vagy ha nem kompromisszum, akkor legalább megpróbálni olyan intézkedést csinálni, ami kozmetikailag kezeli azt, amit az uniós intézmények számon kérnek a magyar kormányon, de a magját nem érinti a fideszes politikának. Tehát ilyen típusú engedmények, kompromisszumok, változások voltak a megelőző időszakban is. Azonban ez a szándék az, ami eltűnt az utóbbi egy-két évben, és már akkor sem hajlandóak fordulatra, hogyha egyébként minden év végén most már milliárd eurók forognak kockán, és ez így van idén is.
Mit gondolsz, ennek fényében építhető-e politika ennek az ellenkezőjére? Tehát valóban van-e annak választói mozgató ereje, amikor Magyar Péter akár a székesfehérvári beszédében, akár a pannonhalmi beszédében egy elég erősen deklaráltan nyugatpárti beszédet tart?
Én érteni vélem benne a logikát, és ez pedig az, hogy 15 évnyi euroszkeptikus kampányok ellenére is a magyar társadalomnak a nyugati orientációja alapvetően nem változott. Tehát ez egy nagyon mélyen évszázados beágyazottsággal bíró vélemény és attitűd beállítódás a magyar társadalomban, amit nem sikerül felülírni ilyen dolgokkal. Ez az nem jelenti azt, hogy bizonyos dolgokban ne lehetne gyors véleményváltozást elérni. Jellemzően olyan dolgokban sikerül a Fidesznek véleményváltozást nagyon gyorsan elérni, vagy a saját narratíváját keresztül nyomni, amelyen nincsenek ilyen évtizedes előzmények, hanem új dologként kezd el róla gondolkozni a magyar társadalom. És hogy mondjak egy ilyen példát, amiben viszont sikereket ért el a Fidesz a maga szempontjából, hát ez a migrációnak az összekötése Brüsszellel. Volt idő, amikor a méréseink szerint az uniós tagságunk legnagyobb hátrányának azt látták az emberek, hogy van migráció. Tehát, hogy sikerült annyira ezt a két dolgot egyenlővé tenni, vagy egy egyenlőségére tenni akközé, hogy uniós tagság egyenlő, ránk akarják erőltetni a migránsok millióit.
Más ez... nem mondjak, a magyar választóknak szerintem a jó része, még az ellenzékiek is azt hiszik, hogy azért fizetünk naponta sok millió eurót, mert hogy holnap betelepítenék ide a menekülteket akkor, hogyha ezt mi vállalnánk, és akkor nem kellene ezt csak fizetni.
Hát vagy,
ez annyira átment.
Hát vagy a kerítéssel kötik össze, aminek szintén semmi köze magához ahhoz a döntéshez, amit nem hajlandó ugye az Orbán kormány végrehajtani, és az napi 1 millió euróba kerül. Tehát összességében azt lehet látni, hogy a magyar társadalomnak van egy nagyon erős uniós orientációja. Abban van igazából Magyarországon kérdés, hogy milyen Európát szeretnénk, és mennyi Európát szeretnénk, és nem abban van a kérdés, hogy az Európai Unióhoz szeretnénk-e csatlakozni, mert annak a támogatottsága még mindig elég magas. Tehát Orbán Viktor akkor tudja egyébként a saját szavazóit is egy olyan politika mögé felsorakoztatni, ami még az ő saját meggyőződésével is harmóniában van, hogyha nem feszegeti, és ez az igazi vörös vonal, ha nem feszegeti Magyarország uniós tagságát. Azt hiszem, ha azon belül játszik, tehát azt mondja, hogy nekünk nem az az érdekünk, hogy elhagyjuk Brüsszelt, hanem hogy elfoglaljuk Brüsszelt, mint ami a hivatalos vélemény egyébként, meg a hivatalos álláspont a kormány részéről, akkor még azon a szuverenitásos pályán mozog, amellyel a saját szavazói is együtt tudnak menni. Amit hallhattunk a nyáron Magyar Pétertől, az ezeknek az alapcölöpöknek a leverése volt, és amelyek mögött a magyar társadalomban, ha az Európai Uniós tagságot nézzük, akkor 70%-os, ha a NATO tagságot nézzük, akkor akár 75%-os támogatottság is van. Tehát az, hogy nem egy kompország vagyunk, hanem nekünk Európában a helyünk és az euróatlanti integráció az érdekünk, az a magyar társadalomnak a túlnyomó többségével találkozik, és még a fideszes szavazók egy részének a támogatottságával is találkozik, és ezért gondolom azt, hogy ilyen alapcölöpöket leverni, az nem egy politikai rizikó, hanem olyan pályára viszi be ezt a beszélgetést, ahol egyébként neki többsége tud lenni. Viszont a Fidesznek az az érdeke, hogy ennyire ne lehessen kiélezni Magyarország nyugathoz tartozásának a kérdését. Tehát addig, amíg arról van szó, hogy akarunk-e az uniós intézményeknek több kompetenciát adni migrációban, addig lehet úgy mozgatni az attitűdöket, hogy ebben a többségi az lesz, hogy nem.
Na de amikor Putyin maga üzen, hogy Orbán Viktor a jó vezető Magyarország számára, most sarkítva idézem, de hát ez volt a putyini mondatnak a lényege, akkor az ilyen kontextusban árt vagy használ Orbán Viktornak meg a Fidesznek?
Hát én azt gondolom, hogy semmilyen körülmények között, semmilyen nyílt Putyin barátkozás és orosz barátkozás nem segít a Fidesznek a pozícióján sem, hiszen a Fidesznek nem csak az a célja a jelenlegi állapotban, és a párt jelenlegi támogatottsága mellett, hogy a saját szavazóinak kedves dolgokat mondjon, mert teszem hozzá, a Putyin barátság az nem egy egyöntetűen támogatott dolog a fideszes táborban sem, hanem inkább egy megosztó kérdés, még ha abban ért is el eredményeket a Fidesz, hogy elfogadhatóbb manapság az orosz barátság egy fideszes számára, mint 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt volt, de nem egy népszerű dolog. Tehát azt lehet mondani összességében a magyar társadalom szempontjából, hogy orosz pártinak lenni továbbra sem népszerű. Az elmúlt 3 évnek a trendje az leginkább az, tehát nem az, hogy Putyin népszerű vezető lett volna, vagy azzá vált volna. Nem az, hogy Oroszország egy nagyon népszerű partnere lenne Magyarországnak jelenleg, hanem Ukrajna reputációjának a földbe döngölése az elmúlt 3 évnek a fő trendje. Tehát nem az orosz számok javultak Magyarországon, hanem leginkább az ukrán számok romlottak, és ebből fakadóan jelenleg azt lehet mondani, hogy a Fidesz háborúval kapcsolatos politikai kommunikációja azért tud könnyebben keresztül menni, mert alapvetően két népszerűtlen szláv szereplőnek a belharcának látják nagyon sokan Magyarországon ezt a háborút. Tehát ha valamiben ért el eredményt a Fidesz, az az, hogy az Ukrajnával kapcsolatos szolidaritást, az Ukrajnával kapcsolatos esetleges, az elején még meglévő szimpátiát darálta le a folyamatos kampányokkal olyan szintre, hogy manapság már igazából két népszerűtlen vezetőről beszélhetünk.
Nem tudom, hogy erre vannak-e számaitok vagy adataitok, de elhiszi a fideszes választó egyébként, hogy a Fidesz nem orosz párti? Ugye szavak szintjén Szijjártó Péter is, Orbán Viktor is, Orbán Balázs is sokszor megpróbálja elmondani, hogy hát egy fake news az orosz pártiság, meg hogy itt az oroszok befolyásolnák a magyar kormányt. Egész egyszerűen ez egy pragmatikus politikai hozzáállás. A fideszes választó elhiszi még ezt? Mert hogy az ellenzéki nem az egy dolog, de talán az a fontos a Fidesznek, hogy a fideszes elhiggye még.
Igen, az egész egy nagyobb keretbe van ágyazva. Tehát ugye nem csak arról szól, hogy magyar-orosz kapcsolatok, hanem az egész bele van ágyazva egy ilyen gyakorlatilag globális gazdasági semlegesség, csúnyább nemzetközi szóval konnektivitás elméletbe, amelyről a miniszterelnök politikai igazgatója még egy egész könyvet is írt, hogy megideologizálja ezt a egyébként már több mint 10 éve létező külpolitikai irányultságot. Tehát létezett korábban is ez a keleti nyitás, amiben nem csak ugye Oroszország tartozott bele, hanem tudom én, Kínától kezdve az arab országokig nagyon sok mindenkivel el van magyarázva, hogy ez miért Magyarország nagyon fontos érdeke, hogy ezekkel a nagy hatalmakkal parolázzon és különleges kapcsolatokat építsen ki, még akár az európai, vagy a transatlanti kapcsolatoknak is a kárára. Tehát emögött egy komplett ideológia van a Fidesz részéről felkínálva, és ennek részeként én azt gondolom, hogy könnyebben kapnak hozzá mankókat, mintha csak önmagában a Putyin barátságot, meg az korábban évente megrendezésre kerülő Orbán-Putyin meetingeket vesszük sorba.
Ha már meetingek, ugye terjed a pletyka már régóta, hogy a 26-os kampány egyik csúcseseményeinek azt szeretné legalábbis elérni a Fidesz, hogy valamiféle Trump-Orbán találkozó létrejöjjön, akár Trump Budapestre jöjjön, aztán már lehetett hallani, hogy ez inkább csak odáig fog terjedni, hogy az alelnök lehet, hogy eljön. Számít ez a magyar választónak?
Látva azt, hogy milyen hírciklusok vannak jelenleg, tehát hogy milyen gyorsan pörög le olyan hír is, vagy olyan hírek is, amelyekről amikor kitörnek, akkor azt gondoljuk, hogy ez tényleg hetekig fog uralni mindent, és csak az elmúlt hetekből is lehetne több ilyet mondani, de most szerintem ne tereljük el a a figyelmet akár gyermekvédelmi vagy egyéb ügyek irányába, hogy én nekem erős kételjeim vannak, hogy ez sokáig meghatározó dolog tudna lenni, még ha nagyon sok erőt is fektet bele a Fidesz abba, hogy egy ilyen Trump-Orbán találkozó megvalósulhasson, az is lehet, hogy nem Magyarországon, lehet, hogy ehhez akkor Orbán Viktor látogatna ki Washingtonba, ez is ugye egy lehetséges megoldás. Amikor Trump első elnöksége alatt ilyenre sor került, akkor is így valósult. Megemlékezhetünk arra, hogy 2019-ben emlékeim szerint volt ez a fehérházi találkozó, és most is egyébként, amikor az év első felében többet lehetett hallani arról Trump beiktatása után, hogy a kormánynak ez kifejezetten célja, hogy a 26-os választásokig egy ilyen csúcsra sor kerüljön, akkor Gulyás Gergely egyébként inkább ezt a washingtoni forgatókönyvet emlegette. Lehetett hallani a külügyminisztérium részéről is az előkészületekről szóló híreket, az utóbbi hónapokban kevésbé lehet erről hallani. Én nem lennék meglepve, hogyha egyébként sikerülne valamit tető aláhozni magas szinten. Az, hogy ez nem pereg le egy-két nap alatt, hát én arra semmi garanciát nem látok. 2019-ben sem tartott túl sokáig ennek a hírértéke. Ha nem kifejezetten Trumpra hegyezzük ki, hanem akár mondjuk egy Orbán-Putyin találkozónak korábban is, azért volt sok belőle az elmúlt 15 évben, ezeknek a szavatossága a nyilvánosság szempontjából, hogy meddig határozza meg azt, hogy erről szólnak a hírek, szerintem egy-két napban volt mérhető, és látva azt, hogy milyen sebességgel változnak ebben még 6 hónappal vagyunk a választási körül, de mondhatjuk, hogy a választási kampányban már most milyen erővel változnak és sebességgel a témák, én azt gondolom, hogy túl sokat várni ettől, hogy ennek mekkora akár preferenciákat, vagy a Fidesz táboron belül a hangulatot mennyire megmozgatító hatása tud lenni, én nem interpretálnám túl, azzal együtt is, hogy egy komoly diplomáciai eredmény lenne, hogyha ez sikerülne tető aláhozni.
Ugyanakkor mondjuk látható, hogy a nyár folyamán, még hogyha most nem is dölt el, hogy mi a fő kérdés, hogy mi alapján fog a választó dönteni, vagy hogy merre orientálnák a választót, hogy mi alapján döntsön. A nyári Orbán Viktori mozgásból úgy tűnt, mintha egy ilyen kompetencia kérdést próbálnának ebből csinálni. Hogy lehet, hogy már régóta itt van, lehet, hogy kicsit poros, kicsit pocakos, de hát mégiscsak egy ilyen megbízható, aki jól viszi a dolgokat. Egyrészt mi az érzésed, ezt át tudták-e vinni a nyáron? Másrészt meg tud-e a választás erről szólni, és Magyar Péter figurája ezzel szemben mit tud kínálni? Mi lehet az a kompetencia harc, ami kettőjük között eldőlhet?
Igen, hát ki a kompetens kérdésében, szerintem az a legfontosabb, hogy milyen kérdésben ki a kompetens. És ezért nagyon fontos az, amivel kezdted ezt a kérdésedet, hogy nem dőlt el az, hogy miről szól ez a választási kampány. Nem dőlt el az, hogy mi lesz a fő témája, ami alapján az emberek döntést hoznak, vagy amit a legtöbbet és a legfontosabbnak látnak ebben a kampányban, mert a saját számaink azt mutatják, hogy 2025-ben azért nagyon attól függ a kompetencia kérdés, hogy milyen témáról van szó. Tehát, hogyha a Fidesznek kedvező a saját hazai pályájuknak tekintett témákról szól ez a választási kampány, családtámogatás, beszéltünk már a migrációról, talán nem meglepetés, hogy Orbán Viktornak ez egy, mivel 10 éve építi, ez egy nagyon kedvező pálya, hogyha ő migránsokról beszélhet. Akár a háború és a béke kérdés, ez is egy, említettem, top 5-ös Fidesz téma, 3 éve folyamatosan, és nagyon sok milliárd forintból ez folyik. Nyilván ezek olyan témák, ha azt gondolnák a választók, hogy számukra ez a legfontosabb, akkor az nyilván a jelenlegi kormánynak kedvező terepet állít elő. De, és ez egy nagyon nagy de, hogyha a hétköznapi valóságról szól a dolog, ha arról szól a dolog, hogy az állam teljesítő képességéről, az egészségügy helyzetéről, arról, hogy ki hozna jobban gazdasági növekedést ebben az országban, ki emelné jobban a béreket, ki csökkenteni az inflációt jobban, akkor ebben mi már tavasszal is azt láttuk, hogy Magyar Péter jobban állt, mint Orbán Viktor. Az egy nagy kérdés, a következő hónapoknak egy fontos kérdése, hogy ezekben a kompetencia dimenziókban például mi történik. De hogy visszacsatoljam az egészet egy EU-s kérdésre is. Szerintem a választásnak szintén egy kulcs fontosságú kérdése, akár a gazdasági helyzet javítása szempontjából is, hogy az uniós pénzekkel mi lesz. És a mi számaink alapján Magyar Péternek az összes kérdés közül abban van a legnagyobb kompetencia előnye Orbán Viktorral szemben, hogy ki hozná haza jobban az uniós pénzeket. És ez azért pedig egy olyan dolog, és ezért állítom azt, hogy lehet szuverenitás harcot vívni természetesen, de ha az emberek a hétköznapokban ennek a szuverenitás harcnak, meg a bemerevedett fideszes pozíciónak látják a politikai árát, ez pedig az, hogy nincs uniós pénz annyi, mint amennyi lehetne, hiszen ennek egy jelentős része be van fagyasztva. Ez megjelenik a gazdasági növekedés hiányában, és abban, hogy az ország fejlődése vissza van fogva, és igazából a Magyarország nemzeti érdekei sérülnek azáltal, hogy az Orbán kormány milyen politikát visz, hiszen nem jutunk hozzá az uniós pénzekhez. Ha például ez kerülne előtérbe a korábbi időszakhoz képest jobban, akkor ez pedig egy olyan pálya, ami teljesen egyértelműen az ellenzéknek kedvez. Tehát én ezért mondom, hogy a fő kérdést azért nem spórolhatjuk meg, mert amíg nem tudjuk, hogy miről szól ez a kampány valójában, mit tartanak az emberek a legfontosabbnak, és hogy melyik oldalnak az értelmezési kerete az, ami meghatározza az emberek gondolkodását, meg azokat a legfőbb témákat, amikről olvashatunk a kampányban, addig erre nagyon nehéz válaszolni, mert mind a két irányba elmehet a történet.
Ugye a Fidesz a nyár végén, őszelején adózási kérdésekre akarta mindezt elvinni. Ugye a Tisza általuk vélt adózási programja indította ezt. Erre ugye van is most már egy nemzeti konzultáció, igen, meg szóró, minden van, plakát, minden van. Azt már pár elemző elmondta, hogy ez egy olyan téma, ami alapján viszont a Tisza elmondhatja szintén, hogy igazából mit szeretne. Lehet-e ez az adózás kérdése, ami egyben nem csak az adózást jelenti nyilván, hanem ha hogyan fogunk élni kérdése, lehet-e szerinted a kampány meghatározó kérdése, és ahogy most a választó elé van tálalva, az kinek kedvez?
Nyilván ez nagyon fontos kérdés a következő időszakban, mert én ebben azt látom, hogy a Fideszben megérett az, vagy megszületett az a felismerés, hogy a saját teljesítményükre fókuszálva, tehát a saját eredményeiket bemutatva nem tudnak egy olyan pozitív képet, főleg az elmúlt 3 évből felmutatni, hogy a saját pozitívumaikra, vagy ígéreteikre, vagy a saját eredményeikre alapozva megnyerjék ezt a választást.
És ebből lehet szabra, igen.
De arra, hogy élhetnénk még annál is rosszabbul, mint ahogy most élünk, arra látunk egy kísérletet. Tehát ha volt korábban olyan kampányuk, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, én azt hiszem, hogy most látunk egy olyan kampányt, aminek az lehetne a címe, hogy rosszabbul is élhetnénk, mint ahogy most élünk, és természetesen ez jelent egy olyan fajta lehetőséget az ellenzék számára, hogy akkor ezzel párhuzamosan, ha ő is indít egy nem csak országjárást, hanem aláírásgyűjtést, meg szavazást, gyakorlatilag egy másik nemzeti konzultációt, akkor ebben a saját értelmezését megpróbálja eljuttatni a kormányváltásban reménykedő, vagy még bizonytalankodó szavazók számára, de ugyanakkor látni kell mögött a fideszes logikát. Fideszes logika meg pontosan az, hogy megpróbálja azt a reményt aláaknázni, amely egyébként a Tisza pártot sok szavazó szemében jelenleg övezi. És ezért tartom én ezt egy kulcsfontosságú kérdésnek, hogy ezt a reményt meg tudja-e őrizni a Tisza párt a következő időszakban, és tudja ezt a remény üzenetét erősíteni, főleg a bizonytalan szavazók körében.
Ugye a Fidesz egy egész nyáron át épített kampány, meg a miniszterelnök szerepének miniszterelnök szerepének az építése és a visszatérése után, ez mondjuk kicsúcsosodott a digitális polgári körök ilyen látványos nagy sójában, amire 2 nap múlva jött a parlament nyitánya és a semmilyen felszólalás. És most ennek a részleteiben nem akarok elveszni, de abban viszont igen, hogy mutatja-e azt, hogy a kompetencia az, hogyha évekig valamelyik területtel nem foglalkozunk, az végül is hangosabb lesz, mint akár nagyon sok pénzből felmutatott nagy show.
Hát pont ez a konkrét ügy, amiről most itt kérdezel, ez én azt gondolom, hogy pontosan abba a narratívába illeszkedik, hogy nem működik az állam. Tehát, hogy ez nem mindig ugye a gyermekvédelem kapcsán kerül elő. A nyáron lehet, hogy többet lehetett a vonatokról hallani e tekintetben. Máskor többet lehet a, nem tudom, a kórházak mosdóiról fotókat látni.
Vagy ugye tehát, a fészetről nyáron.
Igen, tehát hogy mondhatnám a különféle alrendszereket, amelyekben ezek a problémák kicsúcsosodnak, és ebből csak az egyik az, hogy egyébként a gyermekvédelemben mi a helyzet. De azt az általános érzetet emeli meg újra, hogy egyébként ez egy olyan terület, nem kifejezetten tehát a gyermekvédelem, hanem általában a közszolgáltatások egy olyan terület, amely el lett hanyagolva alapvetően az elmúlt 15 évben, hogy ez a gyenge pontja a Fidesznek, amire nem fordítottak elég figyelmet sem, pénzt sem, és általában az, tényleg az odafigyelés hiányzott, azt hiszem, ezeken a területeken. És ezért van az, hogy akár évtizedes problémák is elő tudnak jönni a szőnyeg alól, és egyszer csak felnyitnak olyan sebeket, amelyek egyébként meg, hogy mondjam, rá tudnak erősíteni arra a hangulatra, hogy itt nem mennek jól a dolgok. Ami a gyermekvédelmi esetet különösen érzékenyé teszi, az nyilván a kegyelmi botrány. Hogy ha arról esetleg felmerül a kérdés, hogy mik ilyen tipikus, szimbolikus rendszersztorik vannak az Orbán kormányról, akkor azt hiszem az utóbbi két évben például a gyermekvédelem maga lett a rendszersztori, sok minden mellett, nyilván lehetne korrupciós rendszersztorit is felvázolni, meg akár tényleg a vonatok és az egészségügy kapcsán egy ilyen általános ilyen állam nem működik dolgot is, de azt hiszem, hogy pont azért, mert van benne érzelmi töltet, pont azért, mert van benne politikai felelősségi szál, tehát egészen magasra vezető politikusi vezetői szállak, most is fölmerült politikus, még csak a pletykák szintjén is, de fölmerült ilyen politikai szál, és egy önmagán túlmutató ügy lett a gyermekvédelem ezeknek is köszönhetően. És ezek, hogy ez a hármas így összeáll, tehát érzelmileg is megfogja az embereket, van benne tényleg magasra vezető szál, és nem csak önmagában az az egyeset van, hanem az látszik, hogy ez az egyeset, ez elmond nagyon sok mindent arról, hogy a magyar állam hogy működik, akkor össze tud állni egy olyan mérgező kombóvá, mint amit látunk a gyermekvédelmi ügyben, és ezért, tehát minden nap, ami erről szól, az a kormánynak egy nagyon-nagyon nehéz időszakot jelent.
Akkor mennyire tűnik ennek fényében jó ötletnek Varga Judit rehabilitálása?
Hát azokkal értek egyet, akik azt mondták már az elmúlt egy-két napban is, hogy ez egy kétélű fegyver. Érteni vélem, hogy miért gondolkoznak ebben. Nyilván azért, mert hogyha le tudják az egész kampányt arra a szintre vinni, hogy ez egy korábbi házaspárnak egy belső küzdelme, akkor az mindig jobb a Fidesznek, mint ha arról szól, hogy Magyar Péter Orbán Viktorral éppen hogyan vívja meg a küzdelmét, mondjuk akár kompetenciákban is, kompetenciaharcban is. De hát a másik fele a történetnek nyilván az, hogy óriási támadható felületek nyílnak meg újra, akkor, hogyha Varga Judit színre lép bármilyen formában. Itt van ez az ügy, a gyermekvédelmi eset, ami az ő bukásához is vezetett, és ami azóta sem lett igazából rendesen lezárva, rendesen körbejárva, hogy pontosan hogyan történtek a dolgok. Az egész Magyar Péteres, tiszapártos új időszak, új időszámítás, ami tavaly februárban elkezdődött, annak az origója a gyermekvédelmi ügy és a kegyelmi botrány. Akkor ezt az egészre emlékezteti választókat, azt hiszem az, hogy ez így megtörténik. Akkor arról nem is beszélve, hogy a Fidesz egyik legkomolyabb korrupciós ügye, ez a Wörner Schadl ügy, a Pegazusos történet, ami szintén Varga Judit minisztériumához kötődött, tehát most hadd ne mondjam tovább, vannak olyan pontok, amelyeknek a felidézése nem segít a Fideszen, de szerintem ők talán úgy kalkulálnak, hogy nekik minden pénzt megérne, vagy minden támadási felületet megérne, hogyha egyébként el lehetne bulvárosítani ebbe az irányba választási kampányba. Meglátjuk, hogy ez pontosan hogyan lesz, de az biztos, hogy a Fidesz ezzel rizikót vállal hogyha Varga Juditot rehabilitálja.
Megy a harc abban, hogy a közvéleménykutatási számokat hogyan értelmezzük, és kinek higgyünk, kinek ne higgyünk, hogy mi az, ami már trend, mi az, ami még csak egy pillanat felvétel. És Lakner Zoltán is itt előszeretettel szokott a ti kutatásaitokra hivatkozni ilyenkor, hogy mik azok az attitűdök, amikre érdemesebb ilyenkor figyelni. Mi az, amire te felhívnád a figyelmet, meg amit kiemelnél, hogyha a választó próbál eligazodni, és legalább látni, hogy nagyjából milyen folyamatok vannak, hogy mire figyeljen a választó?
Igen, hát leginkább ugye pártpreferencia vizsgálatokat szoktak közölni a különféle intézetek. Mi kifejezetten arra törekszünk, hogy a társadalom mélyebb folyamatairól próbáljunk trendeket felvázolni, és pontosan, hogy túl nyúljunk azokon az interpretációkon, hogy meg azokon az adatfelvételeken, amelyek arról szólnak, hogy melyik politikust hányan ismerik, és akkor most ki a népszerű, meg most melyik párt éppen hány százalékon áll. Én az ilyen típusú adatsorokból a következő időszakban látva azt, hogy mi számít most igazán az embereknek, én azt hiszem, hogy a gazdasági hangulattal kapcsolatos bármilyen adatpont az nagyon fontos, és főleg, hogyha ez valamilyen trendbe, korábbi számokkal összehasonlítható formában kerül elő, akár tényleg a fogyasztói bizalomnak a változása, hogy visszajönne az emberek optimizmusra a tekintetben, hogy nekik lehet még jobb Orbán Viktor alatt, vagy folytatódik az a pesszimista hangulat, ami az elmúlt 3 évben gyakorlatilag folyamatosan bárki által, aki hasonlót mért, mérhető volt. Tehát azt gondolom, hogy ez a típusú dolog, hogy számítanak-e még arra az emberek, hogy Orbán Viktor alatt még ha egy ciklust kap, akkor jobb lehet nekik, vagy azt gondolják, hogy most már egy változás kell ahhoz, A, hogy jobban éljenek, B, hogy például a közszolgáltatások jobban működjenek. Ezt én egy nagyon fontos dimenziónak tartom, és ugyanúgy azt is, hogy valójában kit fognak kompetensebbnek tartani az emberek azokban az ügyekben, amelyeket majd a választások végén fontos témának fognak tartani a választók. Tehát szerintem az egy nagyon-nagyon fontos dimenzió lesz, hogy nem önmagában az lesz a kérdés, hogy jó véleménnyel vannak-e az emberek a Fidesz kormányzásáról, mert azt szinte már most tudom garantálni, hogy a következő fél évben ezt a hangulatot, ami kialakult, és ami alapvetően az egész 15 évről inkább negatív, mint pozitív. Szerintem ezt nagyon pozitívba fordítani már nem lehet, ahhoz túl késő van. És ahhoz az, hogy adunk egy olcsóbb hitelt, hogy valaki vegye meg az első lakását, az igen kevés szerintem, hogy ezt így, az általános érzetet valaki megfordítsa, de arra a szintre még át lehet tenni a dolgot, hogy viszont oké, hogy most nem vagytok elégedettek a viszonyokkal, de a váltás jobb lenne. És hogy ez a már említett rosszabbul is élhetnénk kampány, Magyar Péternek pedig az a feladata, hogy azt mutassa be, hogy a váltás az nem, hogy rizikót jelent az embereknek, hanem éppen az, hogy az előrelépésnek a záloga. Tehát akkor juthatnak ismét egyről a kettőre, ha itt politikai változás lesz az országban.
Az elmúlt kampányoknak is része volt ez az egyik kezemben villámok, a másik kezemben pálmaág attitűd, és most is azt már látjuk, hogy mik azok a kedvezményes hitelek, a 2-3 gyermekes édesanyák adómentessége, amiről már beszéltünk, ami a pálmaág. De mint hogyha a soha nem látott megtorlás mondattal azért elérkeznénk abba az időszakba is, hogy itt a villámok is kezdenek látszódni. Mennyire lesz ez erős szerinted a kampányban, és mennyire van szüksége a Fidesznek arra, hogy egyre inkább erőt mutasson fel, akár ilyen elrettentő erőt?
Én semmi jóra nem számítok e tekintetben a következő fél évben, tehát én inkább a negatív kampány erősödésére, és inkább arra számítok, hogy az ijeszgetés az erősebb lesz, mint a pozitív ígéreteknek a listázása. Ezt már csak abból is szerintem ki lehet venni, hogyha összehasonlítjuk a 4 évvel ezelőtti ígéret listát a jelenlegi ígéret listával, akkor azért szerintem egy-két dolgot említsünk meg a 4 évvel ezelőttiből, és akkor hasonlítsuk ahhoz, ami most van. Ilyen volt a 13. havi nyugdíj teljes összegének a bevezetése. Akkor. Ilyen volt az SZIA visszatérítés, amely egy kétkeresős család esetében, és nem kellett ehhez nagyon gazdag családnak lenni, mondjuk a magyar szinten középosztálybeli családoknál is ez akár fejenként is egy 7-800 ezer forintos összeget tudott hozni. Egy kétkeresős családban akár 1,5 millió forintnyi ingyen pénz volt a kampányban a 2 hónappal a választások előtt, ugye nem tudom mi az ösztönző, hogy a Fidesszel jobban járnának. 20%-kal emelkedett a minimálbér 2022. január 1-jével, akkor ért el a 200 ezer forintos összeget először. És most mondtam 3 olyan dolgot, amivel én nagyon úgy tűnik, hogy az, hogy most kaphatsz hitelt lakásra, és ez olcsóbb hitel, mintha egy normál bankba vennéd föl a banki feltételek mellett, akkor ez szerintem kevés ahhoz képest, hogy áll vele szemben egy mondjuk SZIA visszatérítés a múltkori kampányban. Az anyák adómentessége azt hiszem még mindig a legerősebb ígéret, amit ebben a vonatkozásban hallhattunk. Én nyugdíjas fronton sem látok egyébként olyan ígéretet, amely versenyre tudna kelni a korábbi 13. havi nyugdíj ígéretével. Hát most ugye 30 ezer forintos voucherekről beszélgetünk, meg arról, hogy ki kell pótolni a nyugdíjemelést egy évvégi korrekcióval, mert alátervezte az inflációt a kormány, és ahhoz, hogy ne veszítsen az értékéből a nyugdíj, ahhoz még novemberben hozzá kell igazítani egy nyugdíjkorrekció keretében. Tehát én azért azt látom, hogy mintha a létező gazdasági helyzet, a létező korlátok, a költségvetésnek a helyzete, az bár még 6 hónap hátra van, és bármi lehet, de én úgy látom, hogy ha összenézzük azt, hogy eddig mi hangzott el 4 évvel ezelőtt a kampányban, és milyen ígéretek, és azok milyen tételek voltak, és milyen hangulatjavító potenciállal bírtak, akkor azt gondolom, hogy akkor az egy sokkal erősebb osztogatás volt, mint amit most eddig látunk. Ezzel nem zárnám ki, hogy még ezen az úton elindul a Fidesz a továbbiakban. Én csak azt mondom, hogy amit eddig látunk, az alapján nekem úgy tűnik, hogy a pozitív ígéretek, pozitív ösztönzőknek a szerepe csak kisebb tud lenni, mint 4 évvel ezelőtt, és ezzel párhuzamosan, amit említettél, a negatív kampány, az ellenfélnek a lerántása a mocsárba, és az iszabbirkózás az ellenféllel, illetve az azzal való ijeszgetés, hogy ha nem mi vagyunk, akkor itt csak rosszabb lehet minden. Én azt gondolom, hogy ennek a súlykolása viszont nagy erőkkel várható a következő időszakban.
Végül is ugye folyamatosan arról beszélünk Uniótól Trumpig, belpolitikai kérdésekig, hogy mi fogja eldönteni ezt a választást. Ha most azt nem tudjuk megmondani, hogy mi fogja eldönteni, mikorra fog mindez eldőlni? Tehát elég-e a kampány utolsó 1-2 hónapjában ezt látni, vagy ha mi nem is választók, azért mondjuk vagy a Fideszben, vagy a Tiszában kellene már látniuk, és már gőzerével azon kellene dolgozni, vagy ez nyugodtan rábízható a választó természetes kiválasztására?
Hát én mindkét oldalon azt látom, hogy azért nagy erőkkel igyekeznek abba az irányba vinni, ami nekik kedvező pálya. De valóban, mivel most két nagy szereplő harcol egymással, ez nem egy előre eldöntött dolog, és igazából Magyar Péter tematizációs képessége az elmúlt 1,5 évben azért azt mutatta, hogy kompetitív azzal, ahogyan a Fidesz tudja irányítani az ügyeket, vagy miről szóljon a politika, és egyáltalán ezért nyitott kérdés, hogy miről szól a következő időszak. Most az is egy nagyon fontos dolog, hogy történik-e olyan nemzetközileg ebben a kampányban is, amely mondjuk a külpolitikai ügyeket ismét megemeli, és mondjuk döntő jelentőségűvé teszi, vagy ha nem, akkor viszont valóban azokról a belpolitikai, vagy Magyarország határain belüli témákról tud szólni, amelyek egyébként én azt gondolom, hogy ha a magyar valóságról van szó, akkor inkább kedveznek a Tiszapárt agendájának, mint nem.
Bíró Nagy András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen önöknek is a figyelmet. Ez volt a Címlap, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.